Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Itt van velünk Latman Tamás, itt maradt velünk Kerekes Borbál. Kemény Daninak ki kellett mennie, mert nincs több szék. De így is hárman vagyunk itt, és az a üdvözlöm, szép jó reggelt
jó kívánok. Reggelt,
illetve, hogy tegeződben voltunk, és most már ez egyszerűség kedvéért szerintem igen, hogy nagyon fontos lenne tisztelni, hogy miért van elfogató parancs Netanyahu ellen. Mi vád ez? Mondjuk ezt még azt mondjuk, hogy ez egy vád, vagy már itt ítélet is született esetleg?
Nem, ítélet még nem született. Akkor. És pont ez egy nagyon érdekes, az egész történetnek egy nagyon fontos eleme. Ugye, mielőtt tovább mennénk, azért szeretném rögzíteni, hogy lehet sok mindenen vitatkozni. Én ugye jogászként szeretek is sok mindenen vitatkozni. Ez nem egy ítélet, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróságtól ez nem egy ítélet, tehát nem mondta ki, hogy Benjamin Netanyahu felelős lenne, vagy bűnös lenne. Én személy szerint nagyon sok mindennél felelősnek látom Benjamin Netanyahut, és marhára utálom, de úgy gondolom, prima facie, hogy ezt a hülye jogászok mondani szokták, hogy első ránézésre, a tények alapos felmérése nélkül, úgy gondolom, hogy ő nem bűnös. De ugye nem én vagyok a bíróság, tehát az én véleményem, csak 20 éve foglalkozom nemzetközi büntetőjoggal, meg írtam egy PhD-t belőle, tehát lehet, hogy hülye vagyok hozzá, de én úgy látom, az alapján, amit látok, tudok, hogy a büntetőjogi felelősségét nem lehet megállapítani. Ezt majd a bíróság valamikor eldönti. Vagy nem dönti el, hogyha soha nem áll elé a vádlott, akkor soha nem tudja eldönteni, de amit most a bíróság mondott, az nem az volt, hogy Netanyahu bűnös lenne, hanem az, hogy szeretnénk megállapítani az ő bűnösségét, vagy ártatlanságát, tehát egy büntető eljárást szeretnénk lefolytatni, ami viszont büntető eljárás alanya nélkül nem nagyon megy.
Miért?
Távol létében, ez a Nemzetközi Büntetőbíróságon egy fontos szabály, jelen kell, hogy legyen a vádlott. És ezért van a letartóztatási parancs, hogy kedves vádlott, akivel szemben megfogalmazódtak mindenféle gyanúk, tessék idejönni és a bíróság elé állni, és akkor megnézzük ezt a dolgot. És szerintem, na ezen a ponton jelenik ki az, hogy én egy kvázi elméleti szakembernek vagyok tekinthető, mondjuk szegény Benjamin Netanyahuval szemben, akinek mégis azért a hátsója van itt most a vágópadon.
Ő egy gyakorlati szakember, igen.
Tehát ő valószínűleg nem szeretné kipróbálni, hogy a bíróság hogyan is mit gondolna róla. Én meg azt mondom, hogy szerintem őt még akár föl is menteni a bíróság egyébként, a konkrét büntető eljárásban. Nem azért, mert egy csodálatos szent ember, hanem azért, mert a büntetőjog nem úgy működik, hogy ránézünk valakire és utáljuk, és akkor az bűnös.
Tehát erkölcsi kérdésekben nem hoz ítéletet.
Én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig a Nemzetközi Büntetőbíróságon a megjelenés ténye már egyfajta erkölcsi dolog, és valószínűleg ettől emiatt aggódik egy kicsit a politikus, hogy ő ezt sem akarja bevállalni. De azt gondolom, hogy mindenképpen fontos lenne. Nem csak a bíróságnak, tehát ez nem egy öncélú dolog, hanem magának az egész nemzetközi kapcsolatok rendszerének, hogyha egyszer úgy döntünk, hogy valamit komolyan játszunk, akkor azt játszunk is komolyan. Itt, azután, hogy ezt elmondtam, azt azért érdemes rögzíteni, hogy valahol egy picit megértem az izraeli pozíciót is. Nem értek vele teljes mértékben egyet. De az, hogy Izrael soha nem vállalta a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, az tény. Ennek megvan az oka, hogy miért nem vállalta. Most erről nagyon hosszasan nem akarok beszélni, de megvan az oka, és érthető. Megvan az oka annak, amiért Izrael nagyon régóta elzárkózik a Nemzetközi Büntetőbíróságtól. Egyébként is. Tény az, hogy az izraeli-palesztin konfliktusban a Nemzetközi Büntetőbíróságot a palesztin fél mindig is egyfajta propaganda és egyéb eszközként próbálta használni. Ez tény. Ezt mentségemre szóljon, hogy annak idején is 10 éve, 20 éve is szóvá tettem tanulmányokban, meg elemzésekben, hogy ez baromi ciki. Konferenciákon is elmondtam, stb. Ezek mind tények. Egy nagyon komplex helyzetben vagyunk. És az is tény, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság az, hogy a joghatóságot talált magának az izraeli-palesztin konfliktusban, az a bíróság szabályra vonatkozó szabályoknak egy egyébként nem jogellenes, de igenis meg egy kicsit kreatív és kiterjesztő értelmezésének eredménye. Tehát maga a helyzet az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komplex, sokkal bonyolultabb és sokkal komplexebb annál, mint amit például a magyar politika aktori vagy Orbán Viktor csinál belőle.
A bíróságát politizálódott.
Oké, okay, jó, köszi. Ennél egy kicsit mélyebbre is vághatnánk ebbe a húsba, de nem akarunk, oké, okay, értem. Szóval itt alapvetően nagyon komplex helyzetben vagyunk, és ebben azért minden állam és minden kormány óvatosan fogalmaz. Most Orbán Viktor nem fogalmaz óvatosan, nem bánik a helyzettel óvatosan, és ez egy nagyon nagy minőségi különbség másokhoz képest.
Milyen kötelezettségekkel jár egy ország számára az, hogyha ugye megfordul, kikre vonatkozik, meg hogy van-e büntetés, hogyha mi ezt nem tartjuk be?
Ugye azok az országok kötelesek együttműködni a Nemzetközi Büntetőbírósággal, akik annak a rendszerében részessé váltak. Ezt minden állam maga döntött róla, és csak emlékeztetnék rá, hogy Magyarország annak idején az elsők között írta alá a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumát, és viszonylag gyorsan, szinte azonnal meg is erősítette azt 99 és 2001 között. Uh-huh. Csak emlékeztetnék, hogy akkor is Orbán Viktor volt itt a főnök. Tehát, és nem csak, hogy Orbán Viktor volt itt a főnök, de én még arra is emlékszem, hogy a Fidesz közeli megmondó emberek, hogy a szakmában is mennyire a hülyére támogatták a Nemzetközi Büntetőbíróságot, meg az egész nemzetközi büntetőjogi koncepciót.
Hiszen akkor még arra volt lehetőség, hogy a ellenzéküket oda tudják valahol.
Hát én inkább azt mondanám, hogy a megmondó embereknek valami jó kis állást kapjanak valahol, de ezt tegyük félre, hogy alapvetően azt, hogy ennek a Nemzetközi Büntetőbíróság Magyarország tekintetében érdekes lesz, vagy lehet, annak azért nem volt nagy esélye annak idején, mert a Nemzetközi Büntetőbíróság igazából, ahol tud működni, meg ahol kell, hogy működjön, azok a nemzetközi vagy belső fegyveres konfliktusos helyzetek, attól meg azért szerencsére akkor is távol áll Magyarország. És éppen ezért is volt az, hogy ezt soha senki nem érezte komolynak a magyar politikában. 2002 után sem, amikor ugye kormányváltás volt, a néhány 10 darab magyar nemzetközi jogászon kívül, akik között én is állandóan sírt a szánk és panaszkodtunk össze-vissza, azt mindenki tojt a fejünkre, úgy, ahogy volt 2001 után, hogy gyerekek, ez a megerősítés, ez nem sikerült túl jól. Tehát, hogy akkor mi van? 2001-ben ugye az országgyűlés ratifikálta ezt a nemzetközi szerződést, de hát az is olyan ilyen funky módon történt, hogy akkor az országgyűlési határozatban foglalták, magyar nyelvű fordítása nem is volt a szövegnek. És akkor én írtam az összes parlamenti képviselőnek, nyilván a francot se érdekelt, hogy a 25 éves hülye PhD hallgató mit írogat kinek, de senkit nem érdekelt akkor se. De én írtam egy ilyen körémet az összes parlamenti képviselőnek, hogy az mkog.hu oldalról le lehetett szedni a képviselők e-mail címeit. Úgyhogy kicsit spammeltem, hogy tök jó, hogy el tetszettek fogadni ezt az országgyűlési határozatot, de nekem van 2 darab kérdésem. Tudtommal Magyarországon a jogalkotás hivatalos nyelve a magyar. Tisztelt képviselő úr, per asszony, kérem, adjon nekem tájékoztatást, hogy ön személy szerint a ENSZ melyik hivatalos nyelvét beszéli olyan szinten, hogy megértette, hogy mi a fenéről szavaz egyáltalán. Uh-huh. Na, el lettem küldve a fenébe. Második kérdés. Örömmel olvasom, hogy megerősítettük a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumát országgyűlési határozat formában. A csekély alkotmányjogi ismereteim alapján az országgyűlési határozat kötelező az országgyűlésre, meg az országgyűlési képviselőre, meg aki esetleg bemegy megnézni a koronát, tehát hogy az országgyűlés vendégeire. A Nemzetközi Büntetőbíróság ezek szerint Magyarországon majd csak országgyűlési képviselővel szemben járhat el. Nem baj, csak szeretném világos...
Kukocsaskodásnak tűnik így.
Igen, szeretném látni a világos jogalkotói szándékot a dolog mögött. Azért jogászként azt nem bárha tudom. Most elkezdhetek-e holnap népírtani, vagy kell félnem valamitől? Nem mindegy, azt gondolom. Tehát már helyből ilyen abszurd humorra emlékeztető módon jelent meg ez a történet Magyarországon, tehát semmivel nem lett jobb utána. Aztán évek alatt szépen elsikkadt a téma. Amikor ugye Putyin ellen kiadták a letartóztatási parancsot pár év, akkor lett megint egy kicsit érdekes. És akkor például a magyar nemzetközi jogászok hanem egy ilyen ritkán látható egységben mondtuk el mindenki. És ez egyik olyan helyzet volt, amikor mi tizenvalhányan, akik ezzel foglalkozunk Magyarországon, politikailag ez olyan, mint egy zsákból, ha egyébként érdemes tudni, hogy vannak kvázi ellenzékiek, vannak olyanok, akik marha jól megélnek a kormány alatt a jutatott juttatásokból, stb. De ebben megint az volt, hogy akkor ebben ugyanazt fogjuk mondani. Te is ezt fogod mondani, meg te is ezt fogod mondani, ugye? Ezt írjuk 20. éve erről a témáról. Persze, ezt fogom mondani, és egy gyönyörű nemzeti egység valósul meg abban, hogy hát ezt elkúrtuk.
Nem kicsit nagyon.
Igen, tehát hogy a magyar állam ezt 20-valahány éve, és ezt szoktam mondani magajánlani mindenkinek, hogy akinek érdekel a háttere, hát most lehet, hogy nem kéne mondanom, mert nem személyeskedésnek szánom, csak érdekesség lehet, aki utána szeretne olvasni. A Nemzetközi Büntetőbíróság magyar bírája is írt egy tanulmányt még pár éve erről a témáról, ami a magyar jogban elolvasható, nyilvánosan hozzáférhető. Ő azért nem szokott ilyen kérdésekben nagyon határozottan állást foglalni, ugye magyar nemzetközi jogi szakma egyik dolgányéről beszélünk nyilván, de ő is nagyon szépen leírta, hogy ő hogy látja ezt. Hát ebből nagyon sokat lehet tanulni ebből. És a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdése, hogy Magyarországon pont azért tűnt el egy időre, csak a hozzám hasonló hülye nemzetközi jogászok agyában él tovább, és volt probléma, mert az volt a meggyőződés a politikai szférában, hogy ez nem lesz aktuális probléma. Nem tervezünk megtámadni senkit, nem tervezünk háborúzni senkivel. Ez egyetlen, ami éles kérdésként 2002 után megjelent, hogy hát azért nem kéne ezt a, nem tudjuk kihirdetni ezt a statutumot, ez már a megerősítés után. Mert hogy hát a statutum ellentétes az alkotmánnyal. És hát például, ahol tényleg ellentétes volt, az a köztársasági elnökre vonatkozó előírások. Uh-huh. És akkor ezen még humorizáltam is annak idején is, meg mindenki más is, hogy azért Mádl Ferenc azért nem egy olyan népírtó alkat.
Nem kifejezetten. Bár ki tudja,
milyen rosszat hoz ki a micsoda a kicsodából. Persze, ez érdemes egy kis bizonytalanságot, meg bizalmatlanságot fenntartani. De maradjunk annyi, hogy Mádl Ferenc nem tűnt egy ilyen népírtó alkatnak, meg ugye a magyar köztársasági elnök alkotmányosan sem az a, nincs abban a power positionben, hogy ő mondjuk népírtásra adjon parancsot, vagy bármi egyéb. Erről ugye a Sólyomféle alkotmánybírás bíróság gondoskodott igazából, meg nagyon régen. És utána jött Sólyom László, akinek az esetében pláne még jobb ilyen running joke-ot lehetett ebből csinálni, és Sólyom László sem feltétlenül fog neki állni népírtani. De igazából ennek ellenére ott tényleg volt egy norma ütközés, ezt nem sikerült feloldani, 2004-ben erre tett kísérletet az akkori kormány, csak hát ugye az alkotmány módosítása kellett volna, ahhoz meg kétharmad kellett volna, az meg nyilván a politikai körülmények között nem volt adott. Halkan jegyzem meg, annyira napirenden volt ez a téma még a Fidesznél is, hogy az alaptörvény elfogadásakor a köztársaság elnökre vonatkozó részt úgy módosították, hogy megszűnt ez a normaütközés. Uh-huh. Tehát az egyik pozitívuma az alaptörvénynek, hogyha azt a jogszabály valamit, azt megpróbáljuk minősíteni, vannak pozitívumai és számos lett kettesen sok negatívuma, de én mindig is pozitívumaként azonosítottam, hogy ezekkel a régi, belógó és bent lévő nemzetközi jogi konfliktusos ügyekben nagyon világosan látszott, hogy erre a jogalkotó készült, hogy ezeket föloldja. Uh-huh. Ahogy egyébként csak halkan jegyzem meg, hogy 2016-ban volt egy komplet előkészített jogszabálycsomag arra, hogy feloldják a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumának kihirdetése előtt álló akadályokat. Tehát 16-ban ezt a kormány elkezdett rajta dolgozni.
Mert hogy a kihirdetés az az aktus, ami miatt ugye megszűnik ez a hülyeség, hogy csak rájuk vonatkozik.
Igen, az kellett volna, hogy ezt törvényben kihirdetik, a törvény mindenkire vonatkozik. Na most itt annyi, hogy...
Hát elméletileg.
Igen, alkotmány jogi tankönyvek szerint.
Igen.
És itt érdemes rögzíteni, hogy milyennek az oka. És megint nem kell mindig politikát, meg aktuál politikát, meg aktuális hülyeségeket látni mindenben. Vannak dolgok, amik sajnos azért alakulnak úgy, mert folyamatában így alakulnak. 2001-ben, amikor ez a megerősítés megtörtént, akkor a magyar állam a nemzetközi szerződéseket még mindig egy 1982-ben elfogadott törvényerő rendelet alapján kötögette meg, és az egész ilyen habiszti alapon működött, tehát minden volt benne, csak garantált normális eljárás, nem? Tehát konkrétan szerintem 2005-ig a magyar állam fogalma nem volt, hogy hölyefenébe kell nemzetközi szerződést kötni. 2005-ben született meg a 2005. évi 50-es törvény, ami ezt szépen leszabályozta. Azóta viszonylag rend van ezekben a folyamatokban. De előtte mi volt, azt inkább engedjük el, hagyjuk ki.
Zűrzavaros időszak.
Igen. Igen. És pont ez, ugye ez megint a jogbiztonság szempontjából egy viszonylag fontos tanulópénz, hogy maga az állam 2005 előtt sem mindig tudta, hogy mit csinál. És akkor 2001-ben nem csoda, hogy ilyen katyva száll elő, hogy a miniszterelnök rábólint valamire, hogy ez marha fontos, és akkor utána megy, utána a nyáj, hogy akkor persze, és akkor első kezünkbe kerülő jogszabályi formába beleöntjük a dolgot, országgyűlési határozat, jó lesz. Nem jó, nem lesz jó. Tehát a jog az nem így működik általában.
Na de akkor most retorziót von maga után az, hogyha nem kérdés. Tartjuk?
Mindez a dolog, amiről most elkezdtem beszélni, ez baromi érdekes, senkit nem érdekel rajtunk kívül. A Nemzetközi Büntetőbíróságot. Nemzetközi Büntetőbíróságot viszont nem. Meg a nemzetközi jogot sem. Ugye a nemzetközi jog viszonylag egyszerű dolog. Kedves állam, vállalt el egy kötelezettséget, teljesítsed. Ógyad meg. Nem érdekel, hogy hogy csinálod. Nem érdekel, hogy mennyire vagy hülye. Ha nem tudod, akkor ne vállald. Csókolom. Tehát az történik, hogy ha nem teljesítjük azt a kötelezettséget, ami az alapokmányból fakad, jelesül. Aki ellen letartóztatási parancs van, ha meg tudjuk fogni, akkor meg kell fogni, és ki kell küldeni a Nemzetközi Büntetőbíróságra. Ez a nemzetközi jogi kötelezettség. Ha ezt nem teljesíted, akkor hülye vagy. Ódd meg. Ha nem teljesíted, akkor kötele, akkor jogsértést követsz el, és akkor a kérdés, ennek milyen következménye van. Lehet. Hadd válaszoljak egy visszakérdéssel, egy politikai klasszikust idézve, hogy hány páncélos hadosztálya van Hágának.
A Nemzetközi Büntetőbíróságnak milyen eszközei vannak ahhoz, hogy kikényszerítse ezt?
Ugye hány páncélos hadosztálya van Hágának? Hát erre mindenki tudja a választ, hogy sehány. De ugye nem is ez kéne, hogy legyen a modern korban a nemzetközi rendszer.
Zárójel, ez nem ugyanaz a Hágai Bírósággal, ez fontos tisztázni a fejekben.
Ugye Hága nagyon gyorsan belenőtt a nemzetközi bíráskodás egyik ilyen szimbolikus városának, vagy városává kinőtte magát. Itt van az ENSZ Nemzetközi Bírósága, ami az államok közötti vitákkal foglalkozik. Ennek semmi köze a Nemzetközi Büntetőbírósághoz. És a Nemzetközi Büntetőbíróság az, amit 98-ban az államok egy nemzetközi szerződéssel abból a célból hoztak létre, hogy a nemzetközi bűncselekményekre legyen egy nemzetközi büntetőbírói fórum. Ugye még amire emlékezhetnek sokan a hallgatók közül is, akár ugye az a hágai törvényszék, ami a jugoszláviai konfliktussal foglalkozott. Ez is Hágában volt, mert úgy volt egyszerűbb, de nem véletlenül hívjuk ezt törvényszéknek, nem pedig bíróságnak. Ez ugye 93 után működött, mert az ENSZ biztonsági tanácsa kifejezetten a jugoszláv helyzetre azt létrehozta. Ez egy eseti törvényszék, aminek mind a térbeli, mind az időbeli joghatósága korlátozott volt, tehát csak a Jugoszlávia területén és a meghatározott időszakban elkövetett háborús bűncselekményekkel foglalkozhatod, azokkal viszont mindannyian, mindegyikkel. És itt 99-ben csak emlékeztetnék, ez egy olyan történet, amiről senki nem tud jellemzően, amikor a NATO megindította a bombázásokat Jugoszláviával szemben Koszovó miatt. Első körben a NATO is elfelejtette, hogy ott van a hágai törvényszék.
Oh.
És akkor a hágai törvényszék kiadott egy nyilatkozatot, hogy kedves NATO, tudod, hogy itt vagyok, ugye? És nagyon fogok figyelni. Hát akkor azért ott Brüsszelben, ugye a NATO központja is Brüsszelben van, hát azért ott egy pillanat, hogy felszaladtak a szemöldökök, hogy hé, várjál, nem erről volt szó. De hát a hágai törvényszéket, mint egy ilyen igazi virtégli bírói fórumot, akkor is ott engem nem érdekel, hogy szerinted miről volt szó. Van egy szabály, azt mondja, hogy a Jugoszlávia területén ekkortól elkövetett háborús bűncselekményeket én vizsgálhatom. Kedves NATO, te most Jugoszlávia területén bombákat dobálsz, tehát a tárgyi joghatóságon, meg a területi, meg az időbeli, minden stimmel, úgyhogy én mostantól téged is nagyon foglak figyelni.
Hozzátenném, hogy a bombadobálás nem ütközik jogszabályba egy ilyen esetben.
Adott esetben ugye nagyon sokféle jogszabályba ütközhet, ugye a mai napi kérdéses az, hogy a NATO-nak 99-ben volt-e joga megindítani ezeket a támadásokat, de fontos rögzíteni, hogy ez a kérdés, ez nem a bíróság joghatóságába tartozik, ugyanis az nem háborús bűncselekmény, hogyha valaki egy másik államot jogellenesen megtámad. Az a nemzetközi jog megsértése, de az nem háborús bűncselekmény.
Hogy
ne? A háborús bűncselekmény azok a hadijog szabályainak a megsértésével elkövetett bűncselekmények. Az, hogy egy állam megtámadhat egy másikat, az nemzetközi jog, az nem hadijog.
Uh-huh.
Nem azt mondom, hogy nem fontos, de az egy egészen másik játék. Csak mennyire más egyébként, erre a Nemzetközi Büntetőbíróság sem nagyon tud ilyet vizsgálni. A háborús bűncselekményeket igen, de azt, hogy egy állam, ugye konkrétan a létrehozatal után több mint 10 évvel később sikerült az alapokmányba belerakni az agresszió bűncselekményét, tehát ezt a kérdést.
Orosz-ukrán háború esetében például ez alkalmazható?
Így van, ugye az tipikusan az a kérdés, hogyha vajon jogszerűen támadta meg Oroszország Ukrajnát, vagy nem? Ez egy agresszió, ez agresszió kérdése, ez így egy bűncselekmény, de az, hogy a támadás során az orosz katonák milyen háborús bűncselekményeket követnek el, vagy a védekezés során az ukrán katonák milyen háborús bűncselekményt követnek el, ne felejtsük el, hogy az is egy téma.
Hogy nem?
Az egy háborús bűncselekmény kérdése, és hát az ukrán oldalon is nagyon sok olyan, hát legalábbis megkérdőjelezhető taktikai megoldást láthattunk az elmúlt sok évben, vagy nem sok szerencsére elmúlt években. Nem állítom, hogy ez mind háborús bűncselekményt valósít meg, de bizony felvetnek kérdéseket. Nagyon sok olyan dolog, ami az ukrán oldalon történik. Ugye nyilván itt egy kicsit ehhez úgy kell hozzáállni ilyenkor, hogy azért a bűncselekmény, a büntetőjogi felelősség az azért kicsit több annál, mint hogy most valami jogsértést látunk mondjuk a tévében, vagy akármi. Ezért mondom, hogy Netanyahu esetében például a nagy kérdés az lesz, hogy ő személyes felelőssége megtalálható-e abban, hogy mondjuk Palesztinában meghal egy olyan civil, aki egy olyan házban lakik, aminek a pincéjében lőszert tárol a Hamasz. Szerintem ilyenkor az izraeli miniszterelnök büntetőjogi felelőssége szinte teljesen kizárt.
Igen.
Hát tessék megpróbálni bebizonyítani, hogy az izraeli miniszterelnök tudta, hogy ott van az a civil alatta a lőszer, és direkt úgy irányította a támadást. Ez jogi értelemben már a komolytalanság kategóriája. De vissza ahhoz, hogy mi történik. Ugye a Nemzetközi Büntetőbíróság észlelni fogja azt, hogy Magyarország nem működött együtt. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy mi fog történni, hogy ilyet azért már láttunk egy párat az elmúlt években sajnos. Láttunk ilyet számos afrikai állam esetében, és legutóbb a Mongóliában, ahol ugye Putyin látogatott oda. Afrikai államoknál pedig Al-Bashir szudáni elnöknek a látogatása volt, amit az afrikai államok egy része, Uganda, Malawi, Dél-Afrika, stb. Nem az volt az első lépés, hogy letartóztatják és kiküldjék az ember, hanem ott elparádézgatott az állam területén. Szerintem a pofátlanság csúcsa az volt, amikor egy asztalhoz ültették az ENSZ akkori főtitkárával egy fogadáson. Tehát azért az túl sok volt. Mindegy. Ilyen esetekben ugye az történik, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság megállapítja, hogy az adott állam megsértette az alapító okiratot, de ugye maga a bíróság nem tud mit csinálni, ezért ilyenkor ezt nemzetközi szerződésszegésként, hiszen az alapokmány sérelme, a bíróság ezt elküldi a többi részes államnak. Kedves államok, ti engem megcsináltatok, hogy én ezt meg azt csináljam. Egyikőtök megsértette ezt a nemzetközi szerződést. Akkor csináljatok valamit vele ti. Ez a ti dolgotok. Ugye a bíróságban nem foglal állást. Most eddig az ilyen eljárásoknak, az ilyen dolgoknak nem nagyon volt következménye. A részes államok közgyűlése nézegette, aztán mondtak valamit, aztán nem történt semmi.
Ez igazából egy ilyen diplomáciai elnyebenye?
Igen. Aminek lehetnek a nemzetközi jog világából ide hozható különböző szankciói. De ugye itt hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy Magyarország egészen más helyzetben van. Amikor az afrikai államok elkezdtek szórakozni a Nemzetközi Büntetőbírósággal, annak azért volt egy nagyon konkrét előzménye. Ezek az afrikai államok bizonyos mértékig felhatalmazást találtak maguknak erre abban a tényben, hogy az Afrikai Unió valamikor, nem tudom, részek pillanatában elfogadott egy határozatot, amiben azt mondta ki, elnézést a profán megfogalmazásért, ez a Hága, ez a fehér ember bírósága a feketék ellen már megint, és dögöljön meg, és nem. Ez hülyeség volt, úgy, ahogy volt, de hát politikában látunk hülyeséget gyakran, nem? De.
Nem, soha.
Nem, soha, persze. Szóval volt egy időszak, az Afrikai Unióban volt egy ilyen politikai trend, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság, a Fehér Ember Bírósága, konkrétan ezt így értelmezték, különösen az időszakban, amikor a Nemzetközi Büntetőbíróság előtti vizsgálatok szinte kivétel nélkül afrikai államokat érintettek. Erre az afrikai politika azzal reagál, hogy már megint a fehér ember minket buzerál. Tehát ezek az afrikai államok, amikor Al-Bashirt nem adták ki, ők arra, az egyébként nem valós, de politikailag működőképes álláspontra helyezkedtek, hogy mi ezzel egyfajta afrikai policit hajtunk végre, és tiltakozzunk, már megint a fehér ember el akar minket nyomni. Hát azért Orbán Viktornak ez az érvelés nem áll rendelkezésére. És azt is érdemes tudni, hogy az Európai Unió nagyon kevés dologban ért egyet külpolitikailag. Nincs uniós külpolitika főszabály szerint, de ezért van az, hogy még az Oroszország elleni szankciókhoz is mindig teljes konzenzus kell, persze. Nagyon kevés dologban ért egyet az Európai Unió, de abban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot támogatjuk, abban igen. Na most ehhez most itt van Orbán Viktor, akivel szemben amúgy is baromi sok jogállamisági, meg egyéb panasz, meg eljárás van folyamatban, és egyszer csak bemondja a nemzetközi sajtó előtt, hogy gyere ide, Beni, majd én garantálom neked, hogy le van szarva a Nemzetközi Büntetőbíróság. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Ennek az Európai Unióban nem lesznek jó folytatásai. Tehát, hogy mikor van egy ember, aki azt mondja, hogy akivel szemben az a kritika, hogy jogállamiságot nem tiszteli, meg a jogbiztonságot, meg semmi, meg a bíróságokat pláne, konkrétan bejelenti üvöltve a nemzetközi térbe, hogy majd ő jó pofán szarja a bíróságot, mert ő megteheti.
Ez egy kicsit erős, de hogy ezt tudjuk pontosan, hogy ez egy direkt provokáció.
Igen, és nekem az a kérdésem a következő, ezt valaki megkérdezte tőlem pár napja, és sem nagyon tudtam rá válaszolni, nem azért, mert hülye vagyok, hanem azért nincs rá válasz, hogy a miniszterelnök kezében a magyar jog konkrétan milyen eszközöket helyez, hogy ő garanciát adjon, hogy le lesz tojva a Nemzetközi Büntetőbíróság. Semmiért, nincs ilyen eszköz. Miről beszél Orbán Viktor? Ugye elvileg a legfőbb ügyész az, akinek ilyenkor aktiválnia kell magát. Tehát most Orbán Viktor megéri, hogy a magyar legfőbb ügyész nem fog mit csinálni?
Igen.
Na de hát álljunk meg, hát állítólag a legfőbb ügyész marha független.
Igen.
De a miniszterelnök nem utasíthatja, vagy mégis, vagy mi van. Szóval jogi értelemben ez egy totális katyvasz, és Orbán Viktor azzal, hogy ezt így belekiabálja a világba, különösen amikor 3 millió jogállamisági eljárás van veled szembe folyamatban, akkor az nagyon nem segíti a saját ügyét, mondjuk az Európai Unión belül.
Amikor ezt belekiabálta, akkor te például nem gondoltad, hogy, vagy nem voltál benne biztos, hogy valóban meg is lépi?
Én konkrétan akkor azt írtam ki a Facebookra, vagy a honlapomra, vagy tudja már a fene, amikor ezt először mondta Orbán Viktor, hogy nagyon bízom benne, hogy nem annyira hülye a magyar kormány, hogy konkrétan meghívja Netanyahut. Másnapi hír, másnapi péntek reggeli vízenjárás, Orbán Viktor Kossuth Rádió, meghívom Netanyahut. Köszi szépen, sokat segítettél, nagyon jó. Szóval én azt gondoltam, hogy ez duma, de ezt a dumát ezt nem fogjuk elvinni a töréspontig. Mert duma van, a politikában van, látunk dumát. Ugye elvileg papíron meghívta Netanyahut az új német kancellár is, aztán Franciaországból is.
El fog menni?
Nem.
Biztos, hogy nem fog
németosztani? Én azt gondolom, hogy nem. Meglátjuk. Nem véletlen, hogy Orbán Viktorhoz megy el először. Azt mondja, hogy nézzük meg, tapogassuk ki, hogy hol vannak a gyenge pontok. És valószínűleg az izraeliek sem hülye, az izraeli kormány sem hülye. Tisztában vannak vele, hogy itt a leghűbb ügyész az tényleg hű. Tehát hogy itt azért értjük, hogy függetlenség van, nem. Tehát, hogy Orbán Viktor megígéri, akkor valószínűleg az úgy lesz. Még akkor is, hogyha jogilag ez teljesen katyvasz.
Németországban nem.
Hát ott nem biztos. Szóval szerintem most az történik, az izraeli külpolitika, ami jellemzően megint nem buta, tehát ezt fontos rögzíteni. Nyilván itt van egy legitim izraeli álláspont, hogy mi el akarjuk lehetetleníteni, be akarjuk nehezíteni a Nemzetközi Büntetőbíróság életét, hiszen, mint mondtam az előbb, sok szempontból Izrael a Nemzetközi Büntetőbíróságot egy ellenséges eszköznek látja. Tök letolja, hogy direkt ilyen, vagy hülyeségből ilyen, ja, vagy miért ilyen. Tehát nyilván az izraeli külpolitikának a stratégiai célja most az, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot körülölő koalíciós támogatási struktúrán, mint az EU, elkezdi keresni a gyenge pontokat. Franciaország esetében például, ahol a lakosság szabad szemmel jól látható része és muszlim, és utálják Izraelt, és ott a francia politika ennek megfelelően nem egy abszolút Izrael párti nagyon régóta.
Zárójel, nem minden muszlim utálja
Izrael. Nem minden, csak ezt azért lehet, ezt azért miért dolog, hogy ott az baromi nem szimpatikus Izrael a francia választók jelentős részének. Ott valószínűleg a francia politika ott nem áll, nem életét és vérét nem fogja az izraeli kormány adni. Szemben Orbán Viktorral, akinek életéig nagy projektje 20-valahány éve, hogy próbálja elhitetni a világgal, hogy hát ő nem antiszemita, ő nem zsidó gyűlölő, hát ott aztán minden pénzt megér az, hogy úgy tűnjön, mintha ő itten a... És én például aztán látom például a magyar zsidó értelmiség egy jelentős részében. Ez belpolitikailag is hasznosul, hogy konkrétan az van, hogy jó, hát igen, mert hát a Hamász, és akkor Viktor a jó fiú. Na, a gyerekek, attól még a Hamász egy kalap, minden, most majdnem mondtam valami tényleg csúnyát, attól még Orbán Viktor nem biztos, hogy jobb lesz.
Tehát azért, az ellenségem ellensége azért nem biztos, hogy a barátom.
Nem, persze, ez jó hangzik, meg buta embereknél működik is, de azért a valósággal azért nem teljesen.
A 7. kerületben vannak lakások, úgynevezett pucolós lakások, erről egy nemzetközi jogász biztos tud valamit. Ezeket azért tartják fenn, hogy a börtönbüntetés elől megszökő emberek, hogy nem vonulnak be a börtönbe az ítélet ellenére, ezekbe a pucolós lakásokba próbálják kihúzni ezt az időszakot, és egy kicsit úgy tűnik, hogy azért Orbán Viktor berendezett itt Magyarországon egy ilyen pucolós lakást, ugye, főleg a Balkán térség, ex-Jugoszláviából, hogyha ennek semmi következménye nincs, hogy nem tartóztatjuk le Netanyahut, ezeknek sincsen, tehát hogy itt gyakorlatilag nagyon furcsa. Én írtam egyszer egy poént erről, hogy ugye, mert itt azért nagyon komoly pénzeket fizetnek ezért a lakásokért egyébként ezek, akik ítélet elől menekülnek, hogy ez egy ilyen pénzszerzési forrás, hogy bújtatunk ilyen különböző ex-jugoszláv korrupt politikusokat, és akkor így azért valami hasznunk van belőle, vagy ez is annak a DAC reakciónak a része, hogy mi megmutatjuk, hogy mi olyan szuverének vagyunk, hogy itt a mostani folytogató nyugodtan folytogathat, ez egy szabad ország.
Ezek együtt mind jelen vannak, azt gondolom, de hadd hozzak egy újabb szempontot, ami szerintem igazából az a lényeg. És akkor most sokan engem le fognak orbánistázni, nem érdekel. Azért az, hogy mi történik a Balkánon, ahhoz a magyar külpolitikának legitim érdekei fűződnek. Ha úgy tetszik, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a Balkán az a magyar közelkülföld, hogy szabad ilyen orosz terminológiát hozni, vagy mondhatjuk úgy, hogy magyar érdekszféra. Most Orbán Viktornak a mániája meg a Fidesznek, hogy itt érdekszféráról is lehet beszélni, de szerintem lehet beszélni, csak azért, mert tehát azért mi történik a Balkánon, ahhoz azt gondolom, hogy nekünk közünk van. És amit az Orbánék akarnak csinálni ezekkel a dolgokkal például, lényegtelen, hogy mit gondolunk róla, én nem sok jót, de ezek reális külpolitikai eszközök, hogy bizony szívességkártyákat állít ki, vagy veszed össze Orbán Viktor, ami így vagy úgy valamikor jól felhasználható lesz valamiféle magyar érdek biztosítása érdekében. Én úgy gondolom, hogy ezt nem csinálja jól a magyar kormány. De ha ezt csinálja, az nem baj, de nem csinálja jól. Hát ilyen Gruevski, meg ilyenek. Meg elfelejtik a... Néha úgy tűnik, hogy elfelejtik a dolgoknak a nagy kontextusát. Mondok egy konkrétumot. Hogy a Dodik, meg a Bosznia-Hercegovina. Az egy dolog, hogy mit gondolunk róla. Mert hogy nem biztos, hogy egy teljesen életképes struktúra.
Egy aktív tűzfészek.
Soha nem volt az. Abban a pillanatban, hogy létrehozták, már abban a pillanatban az egy csőtömeg volt. De akkor sem biztos, hogy bölcs dolog... ehhez a csőttömeghez úgy hozzáállni, vagy nem tudom milyen. Lőporos hordót sem kezdjük el feszítővassal verni, csak mert ott van. És mert azt gondoljuk, hogy attól nem fog fölrobbanni. Tudja a fene. Nem csinálunk ilyet. És ugye azt is tudni kell, hogy Bosznia-Hercegovina létrehozásához jelentős nagyhatalmi érdekek fűzöttek annak idején, amely nagyhatalmi érdekek egy része az volt, hogy legalább legyen már valami békének tűnő valami abban a lőporos hordóban, amit Balkánnak hívunk. És nem tudjuk, én biztosan nem tudom, hogy a régi nagyhatalmi érdekek, amik fűződtek a Balkán rendezéséhez, ezek mai napig mennyire aktívak. Tehát például a Bosznia-Hercegovina létrehozásának egy darab nagyon erős nagyhatalmi támogatója volt annak idején az Egyesült Államok. Mindenki másnak megvoltak a maga tradicionális szövetségesei. Most én nem tudom, hogy Orbán Viktor tudja például, hogy Donald Trump, aki általában az ő legjobb barátja, meg mit tudom én, de hát látjuk, hogy Trumpot valahogy marhán nem tűnik érdekelni, hogy Orbán Viktornak mi a jó. Nem tudjuk, hogy az Egyesült Államok mikor milyen nagyhatalmi érdeket talál ki magának Bosznia-Hercegovina kapcsán, megint, vagy újra. elképzelhető, nem állítom, hogy így van, elképzelhető, hogy Orbán Viktor úgy gondolja, hogy ő tudja majd befolyásolni az amerikai akaratképzést. Lehet, hogy ő így gondolja. Szerintem ebből megint egy tévedés lesz. Szerintem ez megint nem jó külpolitika. Tehát érteni vélem azt, amit a magyar külpolitika csinálni akar a Balkánon, és én azt, hogy egyesek gennyesre keresik magukat, hát itt a Fidesz környéki bizonyos aktorok minden mással is gennyesre keresik magukat, tehát ebben semmi új nincsen. Emlékeztetnék itt a horkolás segítő eszközök beszerzésére, a, nem tudom, hogy
a tangó harmonikákra.
Szóval az, hogy gennyesre kereste magát egy rakás ember, ez mindig ezzel jár a politikában sajnos. Tehát ez egy létező dolog. Az is egy létező dolog, hogy Orbán Viktor játszani akarja a szokásos belpolitikai kommunikációs játékait. Én vagyok itt a Balkán ura, oké, a rajongóknak ez kell. A rajongóknak ez kell, hogy lássák, hogy a főnök nagy ember, nem csak a mi főnökünk, hanem az egész világ főnöke, ez kell. Tehát a belpolitikai kommunikációban jó. De én az igazán domináns szempontot itt látom, hogy valamiféle legitim külpolitika érvényesítés történik a Balkánon. Hát meglátjuk majd, hogy ez mennyire lesz sikeres hosszú távon. Szerintem azok a taktikai lépések, amiket végrehajtott az elmúlt években a magyar kormány, Gruevski, Dodik és a többi ilyen, amiről belengednek. Szerintem ezek nem egy nyertes stratégia irányába mutatnak, de itt hagyjuk meg az időt, hogy majd megmutassa. Én azt gondolom, hogy ez a nagyon rossz irány, de az irány magát értem, de az irány befutása során tett mozdulatok szerintem nem jók, azt gondolom.
Te is, aki idejön, nemzetközi elfogató parancs ellenére, az biztos lehet abban, hogy nyugi van, és nem...
Hát attól függ.
Ez a baj. Mármint, hogy az ő bajuk. A jogállamiság hiánya, meg a jogbiztonság hiánya, meg a állítólagosan független aktorok valós függetlenségének a hiánya, az a, hogy nem tudhatod, hogy te mindig a szerszámnak a jó végén leszel. Lehet reménykedni benne, meg hogy azt mondja neked a szerszám pörgetője, hogy hidd el, hogy te mindig a jó végén leszel. Hát ha elhiszed, akkor csináld. Csak ugye az a baj, hogy ebben nem lehet bízni. Tehát a jogbiztonság hiánya, a jogállamiság hiánya az egyik legnagyobb problémája. Én tartok ilyen üzletembereknek jog témában kurzusokat Prágába, és az is az, hogy a nemzetközi befektetéseknél miért fontos megnézni, hogy a jogállamiság egy adott országban befektetési célpontban hogy néz ki. És mindig szoktam mondani az itenieknek, hogy én nem moralizálni vagyok itt. Én nem mondom azt, hogy ti ne vigyétek a pénzeteket egy disznóolba. Hogyha ti a vezérkannal meg tudtok állapodni, és ti hisztek neki, akkor jó lehet nektek. Akkor az üzletileg lehet, hogy működik. Tehát Magyarországra is bizonyos fajta befektetők jönnek, akik meg tudnak állapodni a vezérkannal, és elhiszik, hogy az jó lesz. Csak hát mi a garancia rá, hogy az a vezérkan mindig a vezérkan marad? Mi a garancia arra, hogy ami neked most egy alkú, az jó, az mindig is jó marad? Na most azok az emberek, akik ide jönnek, meg ide menekülnek, és azt gondolják, hogy nekik itt hosszú távon jó lesz, hát helyből van, amikor beleszaladnak a taktikai szintű dilettantizmusba, hát emlékezetes ugye a Gruevskinek a története. Neki vagy az egyik olyan konspirált találkozóját a külügyminisztériumnak sikerült valamelyik újságíró szerkesztőség mellett abban a házban csinálni, ami egyébként nem biztos, hogy véletlen volt. De akkor, hogyha nem volt véletlen, akkor megint el kell gondolkodni a menekülőnek, hogy biztos, hogy itt megbízható partnerei vannak neki?
Jó, de hát most olvastam fel ezzel 10 perccel azt a második kerületi drogdillert, aki nem tudta, a kapitányság előtt próbálta elásni a drogot, hogy átadta. Tehát, hogy is mondjam, vannak véletlenek ezzel kapcsolatban, hogy tudnék mondani.
Vannak, csak pont ez a lényeg, hogy az el kell tudni dönteni valakinek, hogy az, amit ő tapasztalt, vagy tényleg ennyire hülye itt mindenki, vagy ez direkt volt? Mert egyik se jó, mind a kettő aggasztó kell, hogy legyen ilyen olyanok erről menekülő személyek számára.
Szerintem az, hogy a direkt volt, az egy olyan túlzó feltételezés, ami nem hiszem, hogy megállja a helyét.
Szerintem se, de mindegy, lehet.
De nem tudjuk. Veszélyes lenne. Igen.
De a lényeg az, hogy kérdésre visszatérve, hogy nem tudhatják ezek az emberek, hogy jó üzletet csinálnak, hogy megbízható-e a partnerük. Ebből a szempontból sokkal egyszerűbb és jobb az élet, hogyha mondjuk ilyen jogállamban próbálnak elmenekülni, csak meg az a baj, hogy a jogállamban nem biztos, hogy sikerül.
Igen, meg ott lehet, hogy elfogják őket Kerekes Borbálával és Latmon Tamással, nemzetközi jogásszal beszélgettünk most az utolsó 30 percre. Még annyit szeretnék mondani, hogy kaptunk egy szetlit, csak nem olvastam be. 149.644.000 volt, 8 óra 45 perckor a gyűjtés állása. Hajrá, nagyon szépen köszönjük, ha esetleg, hogyha úgy is már jön Netanyahu egy kicsit, még azért beletolhat ebbe, úgyhogy ez most a búcsú pillanata.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.